Szeretettel köszöntelek benneteket a délutáni órában is. Örülök, hogy tovább tudjuk folytatni a délelőtti gondolatokat, és én tényleg most így szó szerint a délelőtti gondolatokat a délutáni órában. Délelőtt arról tanultunk, hogy Jézus elhívja a tanítványit és Péterrel való kapcsolat, Péterrel való gondolkodás és cselekvés, és ott fejeztük be, hogy Péter megbánta a bűnét, és kiment és keservesen sírt. De most az Új Szövetségnek a Apostolok Történetei című könyv néhány héttel ez az eset után mi változott a tanítványok és a tanítvány életében, akkor, amikor már Jézus nem volt velük. Jézus már nem volt velük úgy, mint testben, hanem csak lélekben. És a mai szombatiskolának az utolsó szakaszához szeretnék egy kicsit visszautalni a bevezető gondolatokban, és utána pedig rátérnénk arra a csodálatos eseményre, ami akkor történt. Valahogy úgy tudnám megfogalmazni a ma délutáni órát, hogy aki hitt és akik nem. Aki hitt és akik nem. Ha ezt esetleg elraktározzuk, vagy felírjuk így a központi gondolatunkat. Apostolok cselekedetei könyvből olvasom az alapigét, az alapgondolatot, egészen pontosan a második fejezet, és a második fejezetből a 37. verstől a 41. versig. Egy jól ismert szöveg a szombatiskolában is volt ez, és azért gondoltam, hogy ezt felírjuk, mert egy új helyzet állt elő a tanítványok életében, amiről délelőtt tanultunk. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert néktek, tiétek az ígéret és a gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt Péter, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzetségtől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Egy nagyon jól ismert szakasz, a héten is tanultuk a szombatiskolában, ahogy említettem. Ez azért volt egy kicsit más, mert volt két ember, aki elárulta Jézust. Az egyik Péter volt, a másik Júdás. Az egyik ember Péter, mint ahogy délelőtt befejeztük, mikor észrevette és rádöbbent az ő hibájára, kiment és keservesen sírt és megbánta a bűnét, és újra tudott kezdeni. Másik embernél, Júdásnál, a másik tanítványnál, a másik apostolnál sajnos pont az ellenkezője történt. Nem tudta megbánni a bűnét, nem tudta újra kezdeni, és tudjuk a végét, hogy mi lett az ő életének a vége, belebukott abba a helyzetben, amit elrontott. És itt, amikor a pünköstkor tartunk, a Szentlélek kitöltetésekor, akkor egy csoda dolog történik, ahogy Jézus mennybe menetelekor elmondta, itt hagyom nektek a Szentléleket, és ő fogja azokat a dolgokat segíteni nektek, amiket itt tanultatok 3,5 éven keresztül. És az első csoda dolog, ami itt történik, hogy az a sokasság, aki összegyűlt pünköskor az apostolok hallására, és megkérdezik Pétert és a többi tanítványt, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai, hogy üdvözüljünk. És nagyon egyszerű volt a válasz Péternél, amit Jézustól megtanult, és itt már teljesen más Pétert látunk. Nem azt a Pétert látjuk, aki oda megy Jézushoz kérdésekkel, hányszor lehet megbocsájtanom, ez egy kérdése volt, amik jó kérdések voltak természetesen, és szeretette volna a Jézussal való kapcsolatban, a Jézussal való együttélésben ezekre a kérdésekre személyesen a megváltótól választ kapni. Most már egy más Pétert látunk. Egy olyan Pétert, aki belegondoljuk magunkat abba a helyzetbe, hogyha én valaki olyan mellett vagyok, akár egy bárhol, ahol akitől tudok tanulni, aki mellett biztonságban érzem magam a mai világban is, és vannak ilyen emberek, és vannak ilyen személyek, és utána ez a valakit én tőlem elcsatolják, elköltözik, más munkahelyre megy, más iskolába megy, elmegy a mi látókörzetünkből, szinte nem egymás mellett haladunk tovább az úton, akkor egy kicsit úgy mi is összeesünk, nem? Így úgy érezzük, hogy olyan jó volt, olyan biztonságban éreztem magamat az mellett. És Péter és a többi tanítvány is először úgy érezte, hogy hát mi lesz majd Jézus után. Jézus mikor felemelkedett, felment a mennybe, és akkor ott hagyja, azt mondta, hogy itt hagyom nektek a Szent Lelket, és ő fog majd elvetni benneteket minden igazságra, és másokat is felhasznál általatok. És valahogy akkor Péter megnyílik, és Péter azt mondja ebben a szakaszban az emberek, mikor megkérdezik, azok az emberek, akik visszagondolnak a keresztre feszítésre, akik visszagondolnak Jézus csoda dolgaira, hogy mit cselekedjünk. És Péter azt mondja, hogy nagyon egyszerű, amivel Jézus is elment, mikor a búcsút beszédét tartja Jézus, akkor mit mond? Menjetek el szélese világra, kereszteljétek meg mindazokat, stb. Márti 28. fejezet utolsó verseivel. És Péter ugyanezzel folytatja itt, pünköstkor. Azt mondja, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztusnak nevében. Nem más nevében, nem emberek nevében, nem bizonyos Isten képek nevében, hanem Jézus Krisztus nevében, a bűnöknek bocsánatjára. Ő volt az, aki elvette a bűneinket. Ő volt az, aki meghalt a kereszten érettünk. És az emberek itt élik meg azt, a Jézusra vezető útnak a lehetőségeit, hogy tényleg csak Jézuson keresztül tudunk eljutni az Atyához. Az a Jézus, aki meghalt érettünk, éltük is, érettünk is, akik hiszünk benne, akkor ezt megtesszük, akkor Jézushoz tudunk tartozni. Olyan csodálatos dolog történt itt, hogy ahogy olvassuk a Szentírásban, hogy akik pedig hittek az ő beszédének, amit Péter elmondott, azon a napon mintegy 3000-en megkeresztelkedtek. Mondhatjuk ezt manapság, hogy ez egy kimondhatatlan nagy szám. Erről mi itt, ezen a kontinensen, ebben az országban, ebben a területen, erről nem is álmélkodhatunk, nem is gondolkozhatunk, mert ez csoda volt akkor, de most ennek még a halvány jelét se látjuk, mondjuk mi. De miért volt ekkor a hitük a tanítványoknak? Hogyan nőtt meg a hitük? És hogyan nőhet meg a mi hitünk is ezzel kapcsolatban? Valaki azt mondta, hogy könnyű volt akkor, mikor Jézussal voltak, de itt már nincs Jézus ott mellettük. De viszont ott van a Szentlélek. És a következő fejezet, a 3. fejezetnek az első 10 verse, egy olyan gondolatot tár mi elébünk, ami mondhatni azt, hogy a biztos Jézussal való járásnak a csodái első részén, valahogy így, vagy a második rész, mert ha ez volt az első rész, akkor ez a második rész. Egy olyan dolog történik, ami lényegében embereknél azt mondanak, hogy lehetetlen, és mégis megtörténik. Az apostolok története 3. fejezet első 10 versét olvasnám el. Péter és János felment a templomba, és délután imádkozás idejére 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, aki napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívnak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte annak pedig azonnal megerősödtek a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement felük a templomba és járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Azt hiszem, hogy egy különleges eset volt, és mindig jó ezen egy kicsit elgondolkozni, hogy vajon ez miért történt, miért történhetett meg Péterrel és Jánossal, miért nem történik meg ez velünk, mi volt a fordulópont, mi volt a csodának az indítéka. Ez már egy másik történet, és hogy a történetnek az elején azt látjuk, hogy egy szokványos délutáni alkalom volt, Péter és János fölmegy a templomba, és ott a templom kapuba találkoznak egy emberrel, aki születése óta sánta volt. Ellen White az Apostolok története című könyvben arról ír, azt írja erről az emberről, hogy ez az ember 40 éve járásképtelen volt, úgy született, nem ismerte az egészséges mozgást, a járást, sánta volt, béna volt, és egy kiszolgáltatott helyzetben volt. De Ellen White azt is megírja ebben a könyvben, és érdemes elolvasni ezt a rövid fejezetet, vagy azt az egy-két oldalt, amit erről ír, hogy ez az ember, ez a 40 éve sánta ember, járásképtelen ember, hallott Jézusról. És hallott Jézusról, és arról a Jézusról, aki 3,5 évig járta a falvakat, a településeket, a tartományokat, és ennek a legnagyobb vágya az volt, hogy személyesen találkozzon Jézussal. Hitt abban, és csak abban hitt, hogy az ő életében egyedül az a Jézus tud segíteni a gyógyulásban, aki már nagyon sok embernek segített, amiről hallott az ő életében, amit ott elmondtak, amit továbbadtak azok az emberek, akik találkoztak Jézussal. De hát nem volt úgy embere, nem tudott elindulni, hanem ott volt azon a helyen, abban a városban, és utána hallottam még azt a szomorú hírt, hogy néhány héttel korábban a názáreti Jézus, akivel ő többször is szeretett volna találkozni, az a názáreti Jézust megölték, keresztre feszítették. Az a názáreti Jézus meghalt, és arról is hallott, hogy felment a mennyekbe. Ha én az ő helyébe lettem volna, és 40 éve nem tudok lábra állni, 40 éve beteg vagyok, akkor azt mondtam volna, hogy talán most már az utolsó reményem is elszállt. Most már nincsenek illúziók, most már reménytelen az életem. Az, amiben hittem, nem volt emberem arra, hogy oda vigyen, vagy találkozzak vele azzal, aki tudott volna segíteni. Nem marad más hátra, mint megkérni a barátokat, hogy vigyék ki a templom előtti részre, a tornácra, és akik bemennek a templomban, azok a hívő emberek valami kis összeget, valami kis alamizsnát kérjek tőlük, és a következő találkozásig, még ez el nem fogy, addig valahogy abban a részben, abban a rétegben meg tudok élni. Voltunk már betegek, vagy igaziból betegek? Éreztük azt, hogy nem 40 évig, mert nem kell 40 évig betegnek lenni, elég sokszor csak egy-két óráig, egy-két napig betegnek lenni, amikor azt érezzük, hogy mi olyan szerencsétlenek vagyunk, mikor lesz a gyógyulás, és nehezen tudunk ebből kilábalni. Hogy mondjak el egy nagyon érdekes történetet, ami velem történt meg 11 évvel ezelőtt. Balaton lellén voltam egy bibliai táborban gyerekekkel, és hazajöttünk kedveste a táborból, és olyat éreztem, amit még előtte sosem. Hát tudni kell rólam azt, hogy én nagyon vigyáztam gyerekkoromtól kezdve az egészségemre, semmi olyan káros dologban nem vettem részt, és mindentől távol maradtam, ami valamit előidézett volna, és hál' Istennek úgy nőhettem fel olyan családba. És ezen az alkalmon, ezen a kedd este azt éreztem, hogy valami rendellenesség történt, rossz a közérzetem, olyan letört vagyok, és este már nem volt étvágyam, ez egy nyári, júliusi alkalom volt, és lefeküdtem, és éjszaka arra ébredtem föl, hogy így ez a baloldali arcom, idézőjelve, ez úgy fáj, duzzad, stb. Következő reggel hát rosszul aludtam, fölébredtem, és azt tükörben néztem, és látom azt, hogy itt ugye megnőtt az arcom idézőjelbe, jól értelembe. És hát úgy, jó, hát nem tettem ellene semmit, majd ez magától elmúlik, szokták mondani. Nálunk az egész család egészségügyi dolgozó, csak én vagyok a kakukktojás a családban. Mindenki egészségügyben dolgozik, és én egyedül nem. És mondták nekem, hogy el kéne menni az orvoshoz, hogy megmondja, hogy mi a probléma. Ezt én úgyse tudom megfejteni. Ó, hát majd megoldódik, mert mindegy, nem szoktam orvoshoz járni 10 évben, te egyszer, mikor lejár a jogosítványom, általában akkor látogatom meg az orvost. Hát is nem kell menni, ez is egy jó dolog végül is. És nem szűnt a dolog, továbbra is ilyen letörtség volt, minden nyár volt, meleg volt, stb. És a következő éjszaka csütörtök reggelre úgy éreztem egész éjszaka, hogy életem utolsó éjszakája lesz. Úgy föl is készültem, mondom, jó lenne megírni a gyászbeszédet, majd elmondanák, hogy legalább valami tisztességes temetést tartsanak utánam, és lényegében csak igaz dolgokat mondjanak el majd. És úgy fölkészültem az utolsó éjszakámra, az utolsó haláltusámra akkor. Tényleg nagyon rosszul éreztem magam, és ahogy csütörtök reggel, hát nem is kellett fölébredni, mert mondhatni azt, hogy végigvirasztottam ezt az éjszakát, akkor Édesanyám rávette arra, hogy nem most már akkor el kell menni a kórházba, már túléltem ezt az éjszakát. Most már akkor be kell adni magamat, és túl kell ezen élni. Túl kell lenni. Bementünk a kórházba, a kórház tőlünk 3 percre van, a megyei kórház, csak át kell sétálni a zebrán, meg a bekötőúton, és kaptam sorszámot, fölmentem, elküldtek a röntgenbe, visszamentem, ez reggel 9 órától 1:30-ig zajlódott le. Visszavittem a röntgenfelvételt, én annyira nem értettem hozzá, vártam az orvosnak a diagnózisát, hogy mit fog mondani. Következő dolog történt, nem 40 évig tartott, csak egy fél napig. Azt mondja, hogy hát igen, itt óriási nagy baj van. Megvan a probléma, gyulladás oka. Öntől itt kell, bent kell maradni a kórházba, ne is menjen sehova, megcsináljuk a műtétet, azonnal ki kell húzni 7 darab fogat. 7 darab fogat. Ezt meghallottam, azt néztem, hogy hanyadik emeleten vagyunk, mert nehogy kiessek az ablakon véletlenül. Ez szörnyű. Hát 7 darab fog, az majdnem 25%, 23,8 körülbelül, 32-ből, akinek megvan mind. És azon, az ment át rögtön a matematika az ember fejébe, hogy akkor ez hogy lehet orvosolni, és hogy lehet erre visszatérni, és hát ez majd nem jön vissza. Nem? Ugye, amit egyszer elvesznek, vagy kivesznek, bármi, azt nem lehet pótolni, csak bizonyos dolgokkal. És akkor mondja az orvos, hogy most kell döntenem, mondtam délt, ugye, hogy most kell dönteni a csónakba, most kell döntenem egy perc alatt, hogy mit választok. Itt maradok, vagy nem maradok. Aztán volt egy percem, hogy elfordultam, és gondolkoztam, azon gondolkoztam, hogy most van csütörtő dél, nekem szombaton győrbe kell menni prédikálni, be vagyok osztva. Na de így, ilyen arccal, ilyen fájdalmakkal. Ezt elvetettem, na jó, akkor ez lehet, hogy nem tudok elmenni, de én ezzel nem értek egyet, és ebben nem egyezek bele. És akkor mondtam, vagy bólogattam, nem is tudtam már nagyon beszélni, annyira fájt akkor másfél nap után, hogy mondtam, bólogattam neki, hogy nem egyezek bele, és én hazamegyek is. Majd valami, biztos kapok valami gyógyszert, vagy valamit, ami meg tudja ezt az álladékot védeni. És visszatér az eredeti állapot. Erre, amit az orvos akkor nekem mondott, 11 évvel ezelőtt, azt soha nem felejtem el. Ezt így mondta, szó szerint próbálom idézni. Hát igen, kedves fiatalember, ilyenek az okos betegek. Fölkeresnek bennünket, rabolják a drága időnket, elküldjük a röntgenbe, ennyi és ennyi költségbe vannak. Az ilyen betegeket tudja, hova kívánjuk, de nem baj, semmi probléma. Most van csütörtökön 3:42, szombaton reggel 6:30 az ügyeleten itt fog lenni, ő lesz az első vendég, még addig körülbelül bírja, nem fog meghalni addig fogja bírni. 6:30 itt lesz az első vendég, és tudja, mi fog magával történni? És vártam, hogy mi fog történni. Azt mondja, hogy olyan történik, amit nem szeretne biztos. Itt szépen fölvágják itt ilyen nagy vágást lesz, ami egész életében maradandó lesz. Ezt nem lehet plasztikáztatni sehogy sem. Itt egy nagy vágás lesz ezen a részen valahogy. És kihúzzuk a fogát, akkor lehet, hogy már többet, mert még romlik addig az állapota. Lehet, hogy már 8-10 lesz akkor. Hát van még, úgyhogy ahonnan van. Na most ilyen lelki útra volt kaptam. Kaptatok már ilyen lelki útra valót? Úgy elküldtek, hogy akkor gondoljuk át az életünket. Ilyenkor átgondoljuk minden negatív, pozitív dologgal. De továbbra is az mellett voltam, hogy hazamegyünk, és én ide nem jövök vissza, a leleteket beteszem a fiók aljára, ezeket a felvételeket, ez nekem nem kell. Aztán kijöttem a kórházkapun, és valami eszembe jutott. És itt jön mindig a képbe a Szentléleknek a segítsége. Hogy a Szentlélek megpróbál bennünket bizonyos helyzetekbe, hogy mi hogyan döntünk. Figyelünk-e az ő szavára, vagy ő mindig a legjobbat akarja nekünk adni, de ad próbákat az életünkbe. Eszembe jutott, hogy általános iskolában volt nekem egy osztálytársam, aki a legalacsonyabb volt az osztályban, a Gyuri, aki fogorvos lett. Hát ismerem 6 éves kora óta, ismerjük egymást, hát el kéne menni a Gyurihoz. Hát, ha ő jobbat fog mondani, jobb diagnózis mond nekem. Aztán jön a rossz gondolat, mert vannak ilyen jó gondolatok, mert vannak ilyen rossz gondolatok. És a következő gondolat támad, mondom, de hát július 8-a van. Hát ilyenkor minden rendes ember szabadságon van. Hát biztos, hogy Gyuri most nem fog dolgozni, biztos nem is érdemes fölhívni telefonon, nem érdemes bemenni a másik rendelőintézetbe hozzá a fogászatra, mert biztos nem fog dolgozni. Fölösleges időtöltés. De mégis hazaértünk, és fölhívtuk, és nagyon kedves hölgy asszisztense felvette a telefont, és édesanyám beszélt, én nem tudtam összefüggésszerűen beszélni, és mondja, hogy éppen most jött doktor úr haza szabadságról tegnap, délután kezd, jöjjenek, egy óra múlva legyenek itt. Ez már egy ilyen égi jel, nem? Azt szoktuk mondani. Ez már jól indul. Bevittek, benn voltam, meglátott a volt osztálytársam, hát ilyennek még nem látott sose. És azt mondja, mi történt veled? Mondtam, nem mondtam, hogy voltam délután a kórházban, leleteket azt eltettem a mélybe. És mondtam neki, hogy nem tudom, mutattam, nem tudom, hát most ilyen vagyok, és kész. És jó, azt mondja, elküld a röntgenbe. Na mondom, ettől már félek. Ha a röntgenbe küldenek, ettől már félünk. Röntgenbe sorba álltam, jöttem a röntgen felvételekkel, visszajöttem hozzá, nézze a felvételeket. Ja, itt nagyon nagy baj van. Na, vajon mit mond? Nem 7, hanem 9. Vajon mit fog mondani? És mikor kimondja a kulcsszót, vagy a kulcsmondatot, hogy addig nem engedlek haza, mint régi osztálytárs, barát, stb., míg meg nem oldjuk ezt a problémát, és ki kell húzni a fogaidat. Na de mennyit? Én nem akarok megválni, gondoltam rá. És akkor kimondja azt, hogy ki kell húzni azonnal 3 darab fogat. Tudjátok, mit éreztem? Hogy 4 darab fogat kaptam ajándékba egy órán belül. Eredetit. És akkor érezzük át ennek a súlyát, ennek a lehetőségét, amikor valami olyan dolog történik velünk, egy nem várt fordulat, egy be nem kalkulálható dolog, amikor ott és akkor kell megoldanunk. És az a sokszor nagyon probléma, hogy mindig valakit hibáztatunk, hogy biztos ezért van, azért van, amazért van, mindig a másikra nézünk, de azt a bizonyos képzeletbeli tükröt nehezen tudjuk elővenni, hogy vajon én mit hibázhattam. Mert olyan nincs, hogy én nem hibázok. És vissza tudok gondolni, és menjünk vissza a történethez, a rövid anekdóta és megtörtént eset után, hogy el tudom képzelni ezt az embert, aki tényleg 40 éve a kilátástalan helyzetben van. Nagyon sok olyan beteg emberrel találkoztam az életem során, akik kilátástalan helyzetben voltak, akár egy betegség, akár egy maradandó sérülés, akár bármi olyan dolog miatt. És ez az ember ott a templomkapuban megszólítja Pétert, és megszólítja Jánost. Lehajtott fejjel, nem tud felnézni, és azt mondja Péternek és Jánosnak, hogy adj nekem valami alamizsnát. És nagyon érdekes, hogy azt a Pétert és azt a János szólítja meg, aki azért kitűnt azokból az emberekből, a csoportból, akik mentek imádkozni délután 3 órára, akiknek úgy nagyobb Jézus hitük volt, Isten hitük volt, akik úgy összefogták a csoportot már abban az időben is. És azt a Pétert és azt a Jánost lehajtott fejjel, nem felnézve, lehajtott fejjel megszólítja. És Péter és János egy pillanatra megáll, hallja ezt a szót attól az embertől, rátekint, letekint rája, és a következőt mondja. Ezzel kezdi Péter, hogy nézz ránk. Ha valaki azt mondja nekünk, hogy figyeljünk egy pillanatra ide, szeretnék segíteni. Oda tudunk-e nézni, fel tudunk-e nézni. Szigeti testvér mondta el nagyon sokszor, biztos hallottátok, vagy olvastátok az egyik könyvébe, is le van írva, hogy mikor ő 20 éves volt, ment a körúton, nem vették fel az egyetemre, mert lelkész fiú volt, ment a körúton, és azt mondja, hogy úgy ment a körúton, hogy ilyen lehajtott fejjel, nézte a földet. Mikor valami bánatunk van, vagy lelkileg össze vagyunk omolva, akkor mi nem merünk felnézni. Van egy énekünk, az emelt fel szemed Jézusra, ugye? Ismeritek ti is. És azt mondja Péter és János, hogy ne lefelé nézz, nézz fel. Szigeti testvér úgy tudott felnézni, hogy elmondja ebbe a történetbe, hogy egy apuka, ez 56-ban történt, egy apuka a fiát ott a ligetbe kerékpározni, biciklizni tanította, és a gyerek is lefelé nézett, és nehogy óra bukjon, azt mondta neki, hogy fiam, nézz föl, nézz előre, nézz fel. És azt mondja neki, egy óriási lökés volt az ő életébe. Ő utána ment, utána kezdte el a tanulmányait. Hogy ez a gyerek, az apuka a gyerekkel nem megy ott el előtte, akkor nem tudja, hogy mi történt volna. De a Jóisten sokszor eszközökön keresztül küld elhozzánk embereket. És nem tudjuk, hogy ma miért történt ez, meg ez, miért volt ez a megszólítás. A Jóisten mit akart ezzel adni, mit vállal a holnaptól, a jövő héttől, a következő hónaptól, vagy miért volt az tegnap, ami történt. És Péter és János azt mondja ennek a beteg, sérült, magatehetetlen embernek, hogy néz ránk. Mi ott lettünk volna, lehet, hogy gondolkoztunk volna, hogy vajon érdemes, vajon szánakoznak a mi sorsunk felett, a mi kiszolgáltatottságunk felett. Érdemes felnézni? Vagy ez is csak olyan lesz, hogy csak a kíváncsiság fogja vezényelni. És nagyon érdekes, hogy a 5. versben is olvassuk azt, hogy ez az ember nem sokat gondolkozik. Azt mondja, hogy felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Kap tőlük valamit, valami alamizsnát, valami apró pénzt, amivel megszólították, mert nagyon sokan mentek be a templomba, de kevesen szólították meg. Kevés ember dobott valamit be oda az elszényébe. És bízott abba, hogy ha már így megszólítja ez a két ember, akkor valamit kaphat tőle. És utána, amikor Péter tovább folytatja a mondatot, az a Péter, aki főszereplő volt már délelőtt is a történetünkben, meg most is, meg az előbb is, a Szentlélek kitöltetésénél, a kedességeknél, az a Péter, aki megtagadta Jézust, aki azt mondta, hogy ha mindenki elárul is, én ott teszek melletted. Az a Péter azt mondja, azzal kezdi a beszédét, a gyors beszédét, mert sok idő nem volt rá, hogy ezüstöm és aranyom nincsen. Tényleg szoktuk azt mondani, hogy valaki valamire számít, hogy na ez is jó kezdődik. Hát akkor mit van? Mit van? Mert mi emberek nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ha nincs ilyen meg olyan javam, meg adomány, meg stb., akkor mit ér az élet? Ha nincs pénzem, akkor mit ér az élet? Ha nincs ez, meg az, meg amaz, akkor mit ér az élet? Akkor csak sodródok az életbe, a társadalomba. Péter és János, ha lett volna pénze, vagy lett volna náluk pénz, ad neki pénzt, lehet, hogy ideig, óráig elég. De amivel folytatja Péter, azt mondja, hogy de amin van, azt adom néked. Hát mink van? Van-e erős hitünk? Van-e meggyőződésünk, kitartásunk bizonyos cél érdekében? És mi volt Péternek? Annak a Péternek, aki néhány héttel korábban megtagadta Krisztust, akinek kérdései voltak, aki elsüllyedt a tengeren, mert nem hitt abban, amit tett, ahogy elindult, annak a Péternek semmije se volt még. És itt azt láthatjuk ebben a rövid versben, amin van, azt mind néked adom, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Azt hiszem, hogy az első csoda Jézus mennybe menetele után. Olyan csoda, nagyon sokszor elgondolkoztam rajta, hogy hányan mernénk valami kisebb dolgot mondani a hétköznapokban. Kisebb dolgot. Egy olyan embernek, aki 40 éve születésétől fogva sánta, béna, járásképtelen volt. Megbukhatok-e a hitemmel, azokkal a dolgokkal, azokkal, amiket Jézustól kaptam, és el tudom-e hinni azt, amit Jézus mondott, hogy adom nektek a Szent Lelket, higgyetek benne, stb. És azt mondja ennek az embernek, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Hát Jézus ilyet tett. Azt mondták az emberek, hogy Jézusnál ez alap dolog volt, mert ezt meg tudta tenni, mert az Isten fia volt. Könnyű volt Jézusnak. De nekünk, neki. Ez hogy jött le? És mikor ezt Péter kimondja, akkor Jánossal kellett egy kis segítség. János ott volt az ember másik oldalán, Péternek is a másik oldalán, és az embert megpróbálják felemelni. Azért képzeljük el abban a történetben azt, hogy aki életébe nem áll lábra, soha nem tanult meg járni. Most szülők felé mondom azt, hogy azok a gyerekeitek, aki előtt, amikor megszületik egy gyerek, akkor lábra áll és elszalad? Nem, ugye? El kell telni hány hónapnak, bizonyos időszaknak, mikor mászik, mikor lábra áll, és akkor először még olyan imbolygó, ugye, imbolygó lépések vannak meg minden, mikor tényleg úgy megtartja az egyensúlyát meg minden. Na most ez az ember, aki 40 éves volt, 40 éves korában életében ezt nem tapasztalta meg. És két oldalról János és Péter megemeli, fölemeli ezt az embert abból a helyzetből. Azt nagyon szépen leírja Lukács ebben a történetben, hogy megemelte, és ennek az embernek megerősödtek a lábai, és a bokája megerősödött. Nem azért erősödött meg, nem csak azért erősödött meg, mert megemelték. Mi lett volna, ha más emelte volna meg? Hány ember ment be a templomba? Hanem azzal a hittel, azzal a bizodalommal, azzal a reménységgel felemelték ezt az embert, és elhitték azt, hogy Jézus Krisztus nevében lehet jót tenni másokért, a jó ügy érdekében, mások megtérése érdekében. És azt mondja itt, hogy ez az ember felugrott, talpra állt és járt. Felugrott, talpra állt és járt. Amit egész életében 40 év alatt nem tett meg. Nem kellett találkozni a Mesterrel, Jézussal, azzal, akiről már lemondott, hogy azzal én már nem fog találkozni az életében, mert meghalt és felment a mennybe. Ez az ember felugrott, talpra állt és járt. És utána azt mondjuk, hogy nem elszaladt, mert el is szaladhatott volna, hogy elértem a célomat, hány és hány ember van olyan, aki addig tart a figyelem, addig tart az összpontosítás, míg meg nem kapom azt, amit szerettem volna. Utána már a többi engem nem érdekel. Hanem utána azt láthatjuk és azt olvassuk, hogy ez az ember bement a templomba, velük a templomban járkált, és dicsérte az Istent. Nem csodálatos dolog lehetett? Nagyon szerettem volna ott lenni. Nagyon szeretnék ezzel az emberrel találkozni majd a mennyben. És nagyon bízok benne, hogy ez az ember fog üdvözülni a mennyben, mert ő elfogadta a Messiást, elfogadta Jézus Krisztust, elfogadta az Istent, ahogy mondja az ige, dicsérte az Istent. És látták őt az emberek, akik bementek a templomba, látták őt az emberek, akik ismerték 40 év óta, vagy korábbi időpontban, és látták, hogy járkál és dicsérje az Istent, és nem tudták, hogy mi történt. És ez az ember elmondja a többieknek, bizonyságot tesz az ő életéről, az ő hitéről, hogy mi történt ő vele. Azt hiszem, hogy ennél nagyobb hitedősítő dolog nem kell. De nem csak ez vezet bennünket, nagyon sok apró dolog is vezet bennünket az életbe arra, hogy megerősödjön a hitünk, a megkapott hitünk. Két évvel ezelőtt karácsonykor, kórházban voltam az egyik barátomat látogatni, egy 30 éves fiatal srácot, és lényeg az, hogy bementem ebbe a kórterembe, ilyen rehabilitációs tér problémái voltak, és ketten voltak a kórterembe, karácsony előtt két nappal volt, és a belső ágyon egy 73 éves bácsi volt, ő pedig a külső, az ajtó melletti ágyon volt. Bementem, köszöntem, a bácsi nézte a tévét, kivetítőn. Mi beszélgettünk ott csöndbe, egy 20-25 percet, és mikor el akartam köszönni a fiatal barátomtól, oda léptem az idősebb úrhoz is, és elköszöntem tőle, és mondtam neki, ha nem találkozunk, akkor boldog karácsonyt kívánok. És akkor itt, hogy megállt a levegő, és ami utána történt, az megint olyan felejtetetlen lett a számomra. Azt mondja, hogy tessék csak várni egy kicsit. Megálltam ott az ágya mellett, mondom, tessék, miben segíthetek? Azt mondja, hogy igaz, hogy be volt kapcsolva a tévé itt a falon, amit néztem szembe az ágyból, de úgy az én figyeltem az önök beszélgetését, vagy hallgattam az önök beszélgetését. És olyan megnyugtató dolgokról beszélt ennek a fiatal embernek, aki itt van mellette, itt van már egy hete a kórházban, én csak három napja vagyok bent, de azt mondja, látom, és azt mondja, mondta, hogy fog jönni önhöz olyan valaki, őhozzá olyan valaki, akivel mindig nagyon jó beszélgetni, és aki olyan reménységet, meg olyan megnyugvást ad az életébe, és én is figyeltem, és olyan jó volt, azt mondja, tudja, nekem nagyon nagy problémám van, mert három hónaponta be kell jönnöm 4-5 napra, mert életem végig olyan betegségem van, hogy be kell jönnöm a kórházba, 40 kilométerre behoz a mentő, és 3-4 nap után hazavisznek, és hát mindig meg kell ismételni ennyi hetente. És azt mondja, ebből már nem tudok kigyógyulni. Én olyan úgy szeretnék egészséges lenni, én úgy szeretnék, amiről beszéltek itt a hitről, a jó dolgokról, olyan jó lenne, hogyha újra kezdhetném az életemet. És ott 15-20 percig még beszélgettünk, és akkor eljöttem, és jöttem le a 7. emeletről, és jöttem ki a kórház kapun, hogy én voltam jobban összetölve. Hogy miért akkor, amikor már késő majdnem? Miért akkor akarunk megváltozni? Miért nem lehet most? Miért nem lehet a születésünktől fogva? Miért nem értékeljük az egészségünket, amikor van? Miért csak akkor, mikor már nincs? Miért akkor kapadozunk dolgok után, mikor már távolinak tűnik nekünk? Miért van ez így? És mikor már mi emberileg nem tudunk segíteni, maximum csak a reménységgel, az Istenbe vetett hittel, az örök élettel, az igazi meggyógyulással, ahol már nem lesz fájdalom, kiáltás, jaj, stb. Stb. És ebben a történetben ő volt az a szereplő, akire azt mondhatjuk, hogy aki hitt. Másik dolog pedig az volt, hogy az, ahogy mondtam, és akik nem hittek. Apostolok cselekedetei 12. fejezetében olvasunk erről egy nagyon rövid kis szakaszban, Apostolok történetei 12. fejezet, és nagyon érdekes, valaki beírja a mai napnak, akkor azt mondja, hogy Péter és a többiek. Ezt is lehetne adni a főcímünknek a mai nappal kapcsolatban, mert megint Péterről van szó, ő az egyik főszereplő. De nem ő teljesen a főszereplő, hanem azok az emberek, akikkel Péter kapcsolatba lép. Pétert, mikor bebörtönzik, és azt olvassuk a 6. versben, illetve az 5. versben, a következőket olvassuk. 4. vers, a 12:4-ben. Miután elfogadta Herodes király Pétert, börtönbe vetette, és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páskaünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Egy szomorú jelenség és egy jó jelenség. Pétert elfogják, börtönbe vetik, 4 katonai őrsön keresztül, nehogy meneküljön, nehogy bármi olyan dolog történjen, hogy kiszabaduljon a páska ünnep előtt. Viszont a pozitív dolog pedig az, amit itt olvasunk ebben a részben, ebben a fejezetben, hogy a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Ez teljesen jó, teljesen pozitív kép, ennél jobbat nem is lehet elképzelni. És a következő éjszaka a páska ünnep előtt egy különleges csoda történik. Péter megszabadul a börtönből, ismerjük a történetet, nem olvasom el végig. Az angyal éjszaka kiszabadítja a kalodából, a láncoktól, a 4 katonai őrségen 16 őrön keresztül kiviszi a börtönből, és mikor kiérnek az útra, az utcára, akkor az angyal elbocsátja Pétert, és Péternek az első gondolata, az első cselekvő része, hogy elmenjen azokhoz az emberekhez, akik mélyen, buzgón imádkoztak érte ott a gyülekezetbe. És ez a legjobb út. A legjobb út akkor, amikor azokkal szeretnék találkozni, akiknek fontos vagyok, akik ott vannak velem, akik ott vannak a háttérben, akikkel meg tudom osztani a helyzetemet, a problémámat, az örömeimet. És akkor a következő dolog történik, itt a 12. versben, amikor feleszmélt, elment Mária házához, ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveznek, így sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, oda ment egy Rodé nevű szolgálóleány, hogy megtudja, ki az. Amikor megismerte Péter hangját, önömében nem nyitotta ki az kaput, hanem beszaladt, és hírul adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Itt álljunk meg egy pillanatra. Péter oda megy az ajtóhoz, imádkoznak érte, és mivel a gyülekezet a csoportban imádkozik, és aki meghallja, ez a szolgáló leány, ő megy ki a kapuhoz, meghallja Péter hangját, ki az, stb., ahogy látjuk, és nemhogy kinyitja az ajtót, hanem visszaszalad ijettébe, félelmébe, örömébe, hogy elmondja a többieknek, hogy mi történt. Ezt még lehet úgy helyén kezelni, ezt a dolgot, de lényegében, ami utána történik, az megint egy különleges dolog, és sok-sok választ ad a mi kérdéseinkre. És azt mondja itt a többieknek a 10. vers végén, 14. vers végén, hogy hírül adta, hogy a többieknek, hogy Péter áll a kapu előtt. 15. versben, de azok azt mondták, elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. azok erre így szóltak. Biztos az angyala az. Péter azonban tovább zörgetett a kapun. Nagyon sokat gondolkoztam ezen a történeten, hogy egy gyülekezet, aki egy bizonyos dologért imádkozik, bizonyos dologért esedezik, éjjel-nappal, ezek éjjel-nappal együtt voltak, ez egy éjszakai szakasz volt éppen, amikor Pétert kiszabadul a börtönből. Imádkozok azért, hogy ez meg ez a Jóisten segítsen meg, adja meg a gyülekezetnek a gyógyulásban, a vizsgába, a bármi munkahelyben, és imádkozok valamiért, és a végén kapok egy levelet, vagy valaki becsönget a postás, vagy éppen becsönget Péter, vagy bekapok Péter, és eltelnek percek, és nem történik semmi, és azt mondják a szolgálónak, aki hallja, aki átadja a hírt, hogy ki kéne menni, mert itt a Péter, hogy elment az eszed. Hát akkor mi miért imádkozunk? Miért imádkoztak? Ha én nem hiszek abban, amiben imádkozok, akkor annak az imának van értelme? Üres időtöltés, ahogy a Szentírás elmondja. És utána, hogy mi történt? Utána, és még azt mondják, hogy elment az eszed, tehát még le is kicsinlik ezekkel a gondolatokkal. Péter továbbra is szorgalmasan zörget, amikor pedig kaput nyitottak, és meglátták őt, elálmélkodának. Tehát nem hittek abba, ami történt. Nagyon érdekes az életben, hogy sokszor nem hiszünk, vagy hihetünk abba, hogy Isten csodát tud tenni a mi életünkben, azok életében, akik őhozzá tartoznak. Sokszor vannak kis csodák, és vannak nagy csodák. Pétert ki tudja szabadítani az Úr a börtönből. És a gyülekezet, mikor meglátja, akkor elálmélkodik és meglepődik. Mai életben is van nagyon sok csoda, ami körülvesz bennünket, csak itt az a nagy kérdés, hogy meglátjuk-e ezeket a csodákat. Észre tudjuk-e venni a hétköznapokban, hogy a Jóisten milyen nagy csodákat tud tenni az életünkben. 3 héttel ezelőtt az egyik ismerősöm most kezdett el dolgozni az ELTE elvégzése után, és fél éve ismerem, és meghívtam az előadásukra, hogy jöjjön el és segítsen nekünk be. Elég sok a vendégek létszáma, és a elsőre elhívtam, és annyira jól érezte magát, hogy megtetszett neki ezek a csütörtöki előadásuk, hogy minden csütörtökön jött be utána. 21 előadást telt el azóta, és ott volt 20 előadáson, egyszer hiányzott csak. Egy 22 éves lányról van szó, és 3 héttel ezelőtt jött nekem, és mondja, hogy hát lehet, hogy veszélybe kerül a bejárása, mert ahol laknak albérletbe, azt föl kell adni, mert nagyon sokba kerül, és nem tudják kifizetni. És mondja, lehet, hogy haza kell költözni 40 kilométerre, és sokkal nehezebb lesz akkor, mert este haza kell menni, másnap visszajönni, ingázni kell, ez nem egy egyszerű dolog. Kicsit azon gondolkoztam akkor este, meg másnap reggel, hogy tudnánk segíteni, hogy tudna maradni a városba, tudna segíteni ebben az ügyben. És milyen hasznos szerepet tölt, úgyhogy még egyszer se volt a gyülekezetünkbe, csak a kultúrházban, szeptembertől, minden csütörtökön. És rá egy napra a csoda történik. Van egy ilyen könyvünk, hogy a csoda Isten szeretetének ajándéka. Valaki felhív, onnan az épületből, ahol élek is dolgozok, fölhív engem, és azt mondja, hogy Zoli, van egy 3. emeleti lakásunk, ami október közepe óta üres. Szeretnénk odaadni valaki olyannak, aki vagy tanuló, vagy főiskolás, vagy bármi, aki nehezebb körülmények között van, de megbízható, akit te ismersz. Mert te még mindig olyan rendes embereket hozod oda a környezetbe. És akkor mondom, hát most is van olyan, tudnék mondani, hogy 10 is, nem csak egyet, hanem itt az a kérdés, hogy milyen összegben ki tud oda bejönni minden. Azt mondja, ez másodlagos. Ha tudsz olyat, akkor. És őre gondoltam először, és akkor mondtam neki másnap, hogy lenne lakás. Igen, és mennyiért? Ez volt a kérdés. Mondom, nagyon kedvező ár. 20 ezer forint sok? 20 ezer forint. Hát eddig 50-60-70 ezer forintos lakások voltak csak. Több mint 80 ezer forintot fizettünk. 20 ezer forintért odaadnak egy 2 szobás lakást, berendezve félig meddig. És megnézték a lakást 2 nap múlva, és az elmúlt vasárnap beköltöztek. Megismertem a családját, eljöttek bútorokkal, mindennel. És most is, hogy jött a csütörtöki előadás, ott ült az első sorba Szigeti testvér előtt, ő készíti a fényképeket a közösségi oldalra, ő fogadja a vendégeket, ő van ott a könyvasztalnál. Hány és hány ilyen emberre lenne szükségünk? És a Jóisten 1-2 nap alatt néha csodát tud tenni. Higgyük el, hogy csodát tud tenni mindazokkal, akik ott vannak a vonzás körzetében. Lehet, hogy még nem voltak a közösségben, lehet, hogy még nem keresztelkedtek meg, nem a közösség tagjai, de a Jóisten így akar elvezetni embereket az üdvösségre. Nagyon sokszor vagyunk ilyen válaszút előtt, hogy hogyan tovább, mikor, merre, meddig, és akkor tudunk-e dönteni, akkor, amikor megszólít bennünket a Jóisten. Nagyon sok ilyen tapasztalatot lehetne megosztanunk egymással, elég sokat meg is osztottam ma, talán majd a következő alkalommal, és amit itt ígértem, vagy amit említettem nektek, hogy ilyen külön ajándékként, ez ilyen két élő végül is, vagy két oldalú, hogy ha úgy gondoljátok, este a Lestás testvérrel beszélgettünk, mi nagyon jó osztálytársak voltunk, és jó barátok voltunk, én szívesen, hogyha van hozzá ambíciótok, meg kitartásotok és a gyülekezetnek, az ősz folyamán, már ami előttünk következik, egy olyan sorozatot tartani, amire nagyon sok embert be lehet hozni, vagy el lehet hozni, akár ide, akár a könyvtár mellett jöttem el, vagy kultúrházba. Az a sorozat, amit most Békésen mai hete fejeztünk be, és az első 6 előadás után kértek még 7 előadást, itt vannak nálam a meghívói, aminek az a cím, hogy életsorsok, sorskérdések a mindennapokkal kapcsolatban. Rabszolgából főember, a hűség próbája, ki volt, aki a legnagyobb ellensége önmaga volt, két áruló, két sors, aki vállalta a rossz hírnevet is, vagy egy megváltozott élet, és ezt lehet folytatni. És ha úgy gondoljátok, hogy erre itt Újfehértől lenne kapacitás, meg összetudtok fogni, meg stb., akkor ősszel, októberben, vagy novemberben, vagy amikor lehetőség lesz rá, akkor én Lacival közösen 2-3 hétvégét szívesen ide költözök idézőjelbe, jól értenem be csak, szívesen fölvállom. Én a békési sorozatból jöttem, és mikor végésen ezt megszerveztük, ezt a sorozatot, én úgy kerültem bele, hogy teljesen spontán, hát nem véletlenek nincsenek, hanem Szigeti testvért kérték meg, és ő nem tudta elvállalni, és a gyülekezet azt mondta, hogy Zoli, hát akkor te gyere, te. Hát te miért nem tudsz jönni? Hát te is meg tudod tartani, te még mobilisabb vagy. Köszönöm szépen, és bekerültem ebbe a sorozatba, és mikor véget ért a 6 előadást, a Palotás Kristóf, a gyülekezet lelkésze fölhívott 3 nappal, és mondja, hogy Zoli, egyöntetően folytassátok, mert teli volt a gyülekezet vendégekkel, teli volt a gyülekezet, gyülekezetbe tartották, hogy gyere el január-februárba is. És múlt héten, mikor szombat este eljöttem, úgy engedtek haza a testvérek, és úgy engedtek el, hogy ugye folytatjuk még ősszel, ugye eljössz még jövő negyedében is egy szombaton hozzánk, mert szeretnénk meghívni a vendégeket, szeretnénk továbbvinni azokat, akik eljöttek, és olyan jók ezek a hitelősítő dolgok, amiket így közösen át tudunk venni. Döntsétek el ennek a lehetőségét, nem kell most válaszolni, nem kell adni a szavazatokat, semmilyen dolgot. Itt vagyok a nap folyamán, még föl nem száll a gépe, majd szoktam mondani, mert Kecskemétem a repülőtér is, hogy föl nem száll. Ott is van, igen, azért mondom, hogy itt jól lehet ingázni a két város között, nem olyan nagy a távolság azért, és ezzel kapcsolatban, ha úgy gondoljátok és úgy érzitek, akkor folytathatjuk meg ezt a programot. Na, Jóisten áldását kívánom a ti életetekre a következő napokban, még nem találkozunk legközelebb, és azt kívánom, hogy tényleg azokat a döntéseket jól meg tudjuk hozni egyénileg, csoportilag, közösségileg, amire a Jóisten napról napra felhívja a mi figyelmünket, és ne felejtsünk hálát adni érte, és megszólítani a másik embert, mert olyan egyszerű ám. Olyan egyszerű ám megszólítani egy másik embert, ezekkel a jézusi módszerekkel, ahogy ő is tette. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és a Jóisten áldását kívánom mindenkinek most így együttesen az ő kegyelméből. Amen.